Mózes 5. könyvének a végén mind meghaltak, akik kivonultak Egyiptom földjéről eredetileg, három kivétellel. Mózes, Józsué és Kálép. És hogy beszéltünk róla a múltkor, Mózesnek sem volt szabad bemennie az ígéret földjére, mert egy fontos pillanatban nem Istennek adta a dicsőséget, hanem úgy tett, mintha ő lett volna képes arra, hogy vizet fakasszon a sziklából. Ezért Mózes is meghal, még az ígéret földjén kívül, és ő átadja a staféta botot Józsuénak. Tehát, amikor majd elfoglalják az ígéret földjét, csak két ember volt ott, aki az egyiptomi rabszolgaságban is részt vett, aki szenvedett az egyiptomi rabszolgaságtól. Józsué, a honfoglalás vezére, és Kálép. Józsué és Kálép volt az a két kém, aki úgy másfél évvel a kivonulás után megnézte az országot, és ők azt mondták, hogy Isten segítségével képesek leszünk bevenni ezt az országot. A többi kém mind azt mondta, hogy nem. És ezért az a két kém 40 évvel később lehetőséget kap, hogy ne csak lássák az ígéret földjét, hanem oda be is menjenek. Tehát Józsué könyvének az elején újra megnézik az ígéret földjét, aztán átvonulnak a Jordánon, a keleti határfolyón, és elfoglalják az első két várost, aztán fokozatosan az egész országot, bár nem sikerül nekik az összes pogányt elűzni, megölni. Tehát amikor Izrael népe elfoglalja az Isten által ígért földet, akkor körülöttük és közöttük még élnek olyan emberek, akik nem tisztelik az egy igaz Istent, és abból az évek folyamán problémák is lettek. A honfoglalás első lépése az Józsué könyvének 5. fejezetében, hogy körülmetélkednek, és körülmetélik a fiúgyermekeket, mert azt a pusztában nem tették meg valamiért. Nem tudjuk pontosan miért, de amikor ott vannak az ígéret földjén, első dolguk az, hogy a férfiak körülmetélkednek, a fiúkat körülmetélik, utána pedig megtartják a Páska ünnepét. Tehát két nagy visszaemlékezés az. Ugye a körülmetélkedés, visszaemlékezés az Ábrahámnak tett ígéretre, hogy Ábrahámnak lesz utóda, az utódok elfoglalják az Isten által ígért földet, és eljön majd a fiú, aki megoldja a bűn problémáját, asszonytól fog megszületni, de nem a férfi erejéből. Aztán mellett ugye a Páska, amely emlékeztet a kivonulásra, hogy Isten kihozta az ő népét egy ítélettel, és azok maradtak meg, akit a bárány vére megvédett Isten ítéletétől. És ezzel a két dologgal a fejükben elindulnak Izrael fiai, és elfoglalják az Isten által nekik ígért földet. Azt szeretném felolvasni, hogy élete végén Józsué hogyan foglalta össze ezt a folyamatot. Józsué könyvének 24. fejezetében Józsué búcsúbeszédet tart, ahogyan korábban Mózes is búcsúbeszédet tartott, ugye ez Mózes 5. könyve, Mózes búcsúbeszéde, és Józsué könyvének 24. része az Józsué búcsúbeszéde. Az első versét olvasom, utána 11. versben folytatjuk. Józsué összegyűjtötte Izrael minden törzsét Sikembe, egybe hívta véneit, családfővit, bíróit és előjáróit, odaálltak Isten színe elé, és ekkor azt mondta Józsué az egész népnek. És akkor ugrunk a 11. vershez. Átkeltetek a Jordánon, és elérkeztetek Jerikóhoz. Hadakoztak ellenetek Jerikó polgárai, az emóriak, a periziek, a kánaániak, a hettiták, a girgásiak, a hívviek és a jebúsziak, de a kezetekbe adtam őket, ugye mondja Józsué Isten nevében. Rettenetes félelmet bocsátottam rájuk, és az futamította meg az emóriak két királyát, nem a te kardod, és nem a te íjad. Földet adtam nektek, amelyen nem ti dolgoztatok, városokat, amelyeket nem ti építettetek, mégis letelepettetek bennük. Szőlőket és olajfákat, amelyeket nem ti ültettetek, mégis ti esztek róluk. Most azért az Urat féljétek, és őt szolgáljátok tökéletesen és igazán. Távolítsátok el azokat az isteneket, amelyeket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, meg Egyiptomban, és az Urat szolgáljátok. De ha nem tetszik nektek, hogy az Urat szolgáljátok, válasszátok ki még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiket atyáitok szolgáltak a folyamon túl, akár az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Erre válaszolt a nép, és ezt mondta, távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, és más isteneket szolgáljunk. A mi Istenünk az Úr. Ő hozott ki bennünket és atyáinkat Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, és azokat a nagy jeleket tette szemünk láttára. Megőrzött bennünket minden úton, amelyen jártunk, és minden nép között, ahol átvonultunk. Ki űzött előlünk az Úr minden népet, az országban lakó emóriakat is. Mi is az Urat akarjuk szolgálni, bizony, ő a mi Istenünk. Akkor Józsué ezt mondta a népnek, nem tudjátok ti szolgálni az Urat, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő, nem tűri el hitszegéseiteket és vétkeiteket. Ha majd elhagyjátok az Urat és idegen isteneket szolgáltok, akkor ő újra meg újra csapást hoz rátok, és megsemmisít, ha addig jót tett is veletek. A nép azonban ezt felelte Józsuénak, nem, mi az Urat akarjuk szolgálni. Ekkor így szólt Józsué a néphez. Magatok vagytok a tanúi annak, hogy ti választottátok az Urat, hogy őt szolgáljátok. Őt azt mondták, tanúi vagyunk. Most azért távolítsátok el az idegen isteneket, amelyek köztetek vannak, és adjátok oda szíveteket az Úrnak, Izrael istenének. A nép így felelt Józsuénak, az Urat, ami Istenünket fogjuk szolgálni, és az ő szavára hallgatunk. Így kötött szövetséget Józsué azon a napon népe javára. Nagy fogadkozás. Az Urat akarjuk szolgálni. Józsué, mint bölcs vezér, ugye, még azt mondja, hogy vigyázzatok, nem olyan könnyű. Ezt jól át kell gondolni. Én azt mondom, hogy nem is vagytok képesek rá. De, mi akkor is az Urat akarjuk szolgálni. És akkor lapozunk egyet, és akkor a Biblia leírja nekünk, hogy mi történt azután. Bírák könyve, 2. fejezet, 6. versétől. Amikor Józsué elbocsátotta a népet, Izrael fiai elmentek, mindegyik a maga örökségébe, hogy birtokba vegyék az országot. A nép az Urat szolgálta, milyen jól hangzik, Józsué egész életében, meg azoknak a véneknek az idejében, akik túlélték Józsuét, de látták az Úrnak minden nagy tettét, amit Izraelért végbe vitt. Tehát amíg ott voltak a vének, amíg ott voltak azok az emberek, akik látták az Úr dicsőségét, akik sok csodát láttak tőle, akik ott voltak, amikor bevonultak Jerikóba, amíg ezek az emberek éltek, és biztos vagyok benne, meséltek róla, addig a nép az Úr mellett marad. És akkor folytatjuk az olvasást. Azután meghalt Józsué Nun fia, az Úr szolgája 110 éves korában, és eltemették öröksége területén, Timnat-Hereszben, az Efraim hegyvidékén,
a Gaas hegytől északra. Az az egész nemzedék is atyai mellé került, és más nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az urat, sem tette itt, amelyeket Izraelért végbe vitt. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, mert a baalokat tisztelték, elhagyták az urat, atyaik istenét, aki kihozta őket Egyiptomból, és más istenek után jártak a környező népek istenei közül, azokat imádták, és így ingerelték az urat. De amikor elhagyták az urat, és a baalt, meg az astarótot is tisztelték, föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és fosztogatók kezébe adta, hogy fosztogassák őket. Odaadta őket a körülöttük levő ellenségnek, úgyhogy nem tudtak többé ellenségeiknek ellenállni. Valahányszor kivonultak, az Úr keze bajt hozott rájuk, ahogyan megmondta az Úr, és ahogyan megesküdött nekik az Úr. Így nagyon szorult helyzetbe jutottak. Akkor bírákat támasztott az Úr, és azok megszabadították őket szorongatóik kezéből. De bíráikra sem hallgattak, hanem más istenekkel paráználkodtak, és azokat imádták. Hamar letértek az útról, amelyen őseik jártak, akik hallgattak az Úr parancsolataira. Ők nem így cselekedtek. Mert amikor az Úr bírákat támasztott nekik, maga az Úr volt a bíróval, és megszabadította őket ellenségeik kezéből, amíg az a bíró élt. Megkönnyörült rajtuk az Úr, amikor panaszkodtak nyomorgatóik és sanyargatóik miatt. De amikor meghalt a bíró, ismét romlottabbak lettek őseiknél, mert más istenek után jártak, azokat tisztelték, és azok előtt borultak le. Nem hagytak fel cselekedeteikkel, és megátalkodott magatartásukkal. Ilyenkor föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és ezt mondta, mivel ez a nép megszegte szövetségemet, amelyre atyáikat köteleztem, és nem hallgatott szavamra, én sem űzök ki többé senkit előlük a népek közül, amelyeket Józsué itt hagyott, amikor meghalt. Mert velük fogom próbára tenni Izraelt, vajon ragaszkodnak-e az Úr útjához, és azon járnak-e, ahogyan ragaszkodtak őseik, vagy pedig nem. Ezért hagyta helyükön az Úr ezeket a népeket, és nem űzte ki őket azonnal, nem adta őket Józsué kezébe. De mindig ott volt a kísértés. Olyan fogadtak, hogy az Istent, a mi Urunkat fogjuk követni. És ugye, ha minden rendben van, akkor az még könnyű is. Hát akkor lássuk meg, hogy ez így van-e. Amikor a szomszédom nem az Urat követi, amikor a szomszédom nem hisz Istenben, amikor a szomszédom olyan vallásos bulikra jár, ahol nem az Isten legfontosabb, hanem a testi gyönyör, akkor is Isten mellett kitart-e Isten népe. És a bírák könyve arról tesz bizonságot, hogy nem. Elég hamar eltértek a helyes útról, más istenek után mentek, és akkor, ahogy olvastuk, Isten mindig az ellenségei kezébe adta az ő népét. Jöttek a fosztogatók, hadseregek, és természetesen akkor panaszkodtak. Izrael fiai, Isten népe panaszkodott, hogy mi van velünk, ezt nem érdemeltük meg, hogy is van az. És akkor, ha végigolvasnánk a bírák könyvét, azt látnánk, hogy Isten ilyenkor többször is egy-egy embert hívott el, hogy visszavezesse az ő népét a helyes útra, és ha újra ígéretet tett Isten népe, hogy az Urat fogjuk szolgálni, akkor Isten segített ennek a bírónak, hogy elűzhesse Isten népének az ellenségeit Kánaán földjéről. És hogy olvastuk, amíg az a bíró élt, aki látta Isten csodáit, aki Isten szavát mondta, addig minden rendben is volt, de valahogy Isten népe nagyon nehezen él emlékezetből. Isten népe nagyon nehezen követi az atyák hitét.
valamiért.
Akármilyen büszke is lehet Isten népe a hagyományra, sokszor az a hagyomány nem a Biblia hagyománya, nem a hit hagyománya, hanem valami más.
És amikor a sokadik bíró megszabadította Isten népét az ellenségek kezéből, Isten népe úgy gondolt, hogy tudják, mi a baj. Az a baj, hogy ugye csak néha-néha van ilyen erős vezetőjük. Amikor nincs erős vezető, akkor Isten népe eltér a helyes útról. Nem látták az összefüggést, nem jöttek rá arra, hogy nem az erős vezető a megoldás. Ha Isten népe, Isten akarata mellett marad, akkor abból áldás fakad. Ha nem, akkor Isten népe bajba kerül. Ha erről panaszkodik Isten népe, akkor Isten olyan kegyelmes, hogy néha-néha ad egy embert, vagy kettőt, vagy hármat, akik Isten népét kihozzák a bajból, de ugye nem az ember a megoldás, hanem Isten a megoldás, és az Istenbe vetett hit a megoldás. De a sokadik bíró után Isten népe azt mondja, hogy kell nekünk egy erős vezetőnk, kell nekünk egy király. Sámuel első könyvének 8. fejezetében folytatjuk az olvasást. Ha visszaemlékezzünk a múlt heti alkalomra, amikor Isten szövetséget kötött a Sínai hegynél, akkor ő azt mondta, hogy Izrael fiai papok királysága lesznek, Isten népe, akkor ki lesz a király? Hát az Isten, aki kötötte a szövetséget, akinek sátrat is építettek. És a szövetség két táblája ott volt Isten sátrában. Tehát a népnek volt királya. Nem az volt a probléma, hogy nincs királyuk. Az volt a baj, hogy nem foglalkoztak a királlyal. Csak ők látható királyt akartak. Mert rájöttek arra, hogy amikor van egy látható, erős ember, Istentől küldött ember, akkor minden rendben van. És ezért Sámuel első könyvének 8. fejezetében a következőket mondják. Sámuel volt az utolsó bíró. Amikor megöregedett Sámuel, a fiait tette Izrael bíráivá. Elsőszülött fiának Jóél volt a neve, a másodiknak Abijá. Beérsebában bíráskodtak, fiai azonban nem az ő útján jártak, hanem a maguk hasznát keresték. Megvesztegetésre szánt ajándékot fogadtak el, és elferdítették az igazságot. Összegyűltek azért Izrael vénei, és elmentek Sámuelhez Rámába. Ezt mondták neki: te már megöregedtél. Fiaid pedig nem a te utadon járnak. Tégy valakit királyunká, hogy ő bíráskodjék fölöttünk, ahogyan az minden népnél szokás. Sámuel azonban rossz hallotta, hogy ezt mondták, adj nekünk királyt, hogy bíráskodjék fölöttünk, és imádkozott Sámuel az Úrhoz. Az Úr pedig ezt mondta Sámuelnek: hallgass a nép szavára mindenben, amit mondanak, mert nem téged vetettek meg, hanem engem vetettek meg, hogy ne legyek a királyuk. Veled is ugyanúgy cselekszenek, ahogyan velem cselekedtek, mióta kihoztam őket Egyiptomból, mind máig. Elhagytak, és más isteneknek szolgáltak. Hallgass tehát a szavukra, de szigorúan figyelmeztesd őket, és mondd meg nekik, hogy mi lesz a király joga, aki uralkodni fog felettük. A többi az házi feladat. Itt Isten nem jogokat ad a királynak, hogy mire, vagy mi lesz szabad a királynak, hanem egy kicsit körülményesen, de Isten azt akarja mondani, hogy a király mit gondol, hogy milyen jogai lesznek. És ha ilyen szemmel olvasjuk a következő verseket, akkor látjuk, hogy hát a király azt gondolja majd, hogy joga van szolgákat tartani. Joga van
embereket az ő a saját szolgálatába állítani. Joga van elvenni emberektől kerteket, mezőket, szőlőket. Joga van adót kivetni, és még rengeteg más joga van. Így gondolkodik majd az emberi király. Isten mit csinált eddig? Ugye adott földet a népnek. Isten eddig mit csinált? Adott ennivalót az ő népének. Isten eddig mit csinált? Hadsereg nélkül is tudta őket kiszabadítani az ellenségektől. Ilyen király nem kellett. És amikor Sámuel felsorolja, hogy a király majd mit gondol magáról, akkor a 19. versben ezt mondták neki, mégis legyen királyunk. Valahogy azt gondolták, jobb egy látható király, aki visszaél az ő jogával, mint egy láthatatlan király, aki Isten és áldásukat ad. És akkor Isten parancsára Sámuel olyan embert ken fel királyá, aki megfelel az elvárásoknak. Saul a legmagasabb férfi volt egész Izraelben. Őt keni fel Sámuel Isten nevében királyá. Egy magas férfi, aki erősnek látszik. És majd a cselekedeteiből kiderül, hogy ugyanúgy gondolkodik, mint a nép. Van, amikor engedelmeskedik Istennek, van, amikor nem, van, amikor csavar egyet Isten igéjén, hogy hát én pedig így értettem, hogy szerintem ez így lesz jobb, és amikor betelik a pohár, Isten visszavonja tőle a királyságot. És Sámuel Isten parancsára Dávidot ken fel királyá. És akkor fura helyzet van. Ugye, Izrael népének egyszerre két király van. Van egy király, aki a trónon ül. Aki a hadsereg vezére. Aki kiveti az adót. Láthatólag az övé a hatalom. Csak Isten áldása nincs rajta. És láthatatlanul mellette van az igazi király, aki már föl van kenve, aki majd lépésről lépésre egyre közelebb kerül Saulhoz, az udvarhoz, csak még nem vette át a hatalmat. Ugye ez előre vetít valamit a mai helyzetünkről. Van valaki, aki azt gondolja, hogy ő a világ fejedelme. De nem az ő, a hatalom. Ez a sátán. Ő azt gondolja, ugye Jézus kísértésében azt mondja, hogy az enyém, a föld összes országa, annak adom, akinek akarom, és akkor mellette áll az Úr Jézus. Kié a hatalom? Nem az Úr Jézusé. Csak az akkor még nem látszódik. Ahogy mostanában sem látszódik mindig, hogy az igazi felkent királyunk az Úr Jézus. De ugye nem a sátánon van Isten áldása. Lehet, hogy úgy látszik, mintha ő lenne a világ fejedelme, de ez csak azért van, hogy minden embernek még legyen lehetősége megtérni, hozzátérni az igazi királyhoz, az Úr Jézushoz, aki valamikor visszajön. És átveszi a hatalmat. És az Újföldön ő lesz a látható király. Tehát kapunk egy kis ízelítőt itt. Izrael történetében, amikor két király van. Saul, az a király, aki az embereknek tetszik, csak ugye nem ő az igazi. És van Dávid, aki sok jót tesz a népnek, aki a hadsereg vezére lesz egy idő után, csak Saul féltékeny lesz Dávid népszerűségére, és hadakozik Dávid ellen. És mi lesz belőle? Polgárháború. Király, király ellen. Hadsereg, hadsereg ellen. közben pedig Izrael népének még ellenségei is vannak, a filiszteusok, akik egyébként ott laknak, ahol most a gázai övezet van. Na, akkor se kicsit fura helyzet volt Kánaán földjén. Tehát Saul király egyszerre két háborút vív. Amikor erősek a filiszteusok, a külső ellenségek, akkor Saul a filiszteusok ellen visel harcot. Amikor ott rend van, amikor ott béke vonul, hát akkor van más ellensége is. Akkor Dávid ellen harcol. Ugye? Ilyen az az ember, akiben nincs meg Isten nyugalma. Mindig valaki ellen harcolni kell. Az egyik harcban végül is Saul elesik, és a fia is, Jonatán, és utána Dávid lesz a király, először a saját törzse fölött, Júda fölött, és 10 törzs elsőre nem akarja Dávidot elfogadni királynak. Még 7,5 évig tart a polgárháború, és annak végén végül is a többi törzs is elfogadja Dávidot királynak. Tehát ott már látjuk, hogy nem egységes az ország. Egyáltalán nem egységes. Júda törzse az, akik Jeruzsálem környékén laknak. Júda törzse az, akik jobban figyelnek oda, hogy mit mond az Úr, milyen ígéreteket mondott, milyen jeleket adott. A többi 10 törzs annyira nem foglalkozik az Isten akaratával, hanem inkább az aktuális helyzettel vannak elfoglalva, és azt fogadják el, amit el kell fogadni, mert nincs más választás. És amikor végre Dávid lesz a király, Izrael egész népe fölött, és sikerül neki leverni az összes ellenséget, beveszi Jeruzsálemet is, Jeruzsálem városa, Dávid idejében még egy másik nép kezébe van, az egyik pogány nép kezébe van, de Dávid meghódítja, felépíti, felépít magának egy palotát öregkorára, aztán hirtelen rájön arra, hogy valami furcsa van. Valami nem stimmel. Ül a trónján, és gondolkodik. Isten mindenben segített, adott békességet, nyugalmat, áldást, szép palotát. Uha, már tudom, hogy mi a baj. Isten pedig még mindig abban a sátorban lakik, amelyet még a pusztai vándorlás elején építettek. Több száz éves az a sátor. Hát nem fura, hogy király palotában lakik, de a király a királya sátorban lakik. Tehát azt mondja, az így nem lesz jó. Akkor a palotát építeni Istennek is. Tudni kell, hogy héberül a palota szó ugyanaz, mint a templom szó. Mert ugye, a palotában lakik a fejedelem, a templomban lakik a király. Ugyanaz a szó. Dávidnak már van palotája, Istennek pedig nincs palotája. És Dávid hoz egy döntést, hogy ő palotát fog építeni Istennek. És akkor még egy könyvet kell tovább lapozni, és akkor Sámuel második könyvében Dávid erről beszél az Úrral. Sámuel második könyve, 7. fejezete. Amikor a király már a palotájában lakott, és az Úr mindenfelől nyugalmat adott neki ellenségeitől, ezt mondta a király Nátán prófétának. Nézd! Én Cédrus palotában lakom, az Isten ládája pedig sátorlapok között lakik. Nátán ezt mondta királynak, tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Úr. De még azon az éjszakán az történt, hogy így szólt az Úr igéje Nátánhoz. Menj, és mondd meg szolgámnak Dávidnak, hogy ezt mondja az Úr. Te házat akarsz nekem építeni, hogy abban lakjam? Hiszen attól kezdve, hogy kihoztam Izrael fiait Egyiptomból, nem laktam házban, mindmáig, hanem csak hajlékomban, a sátorban jártam. Amíg csak együtt jártam Izrael fiaival, mondtam-e egy szóval is Izrael bármelyik törzsének, amikor azt parancsoltam, hogy pásztorolják népemet, Izraelt, miért nem építettetek nekem cédrus házat? Most azért ezt mond szolgámnak, Dávidnak. Ezt mondja a seregek ura. Én hoztalak el a legelőről, a juhnyáj mellől, hogy fejedelme légy népemnek, Izraelnek. Veled voltam mindenütt, amerre csak jártál, kiirtottam előled minden ellenségedet, olyan nagy nevet szereztem néked, amilyen neve csak a legnagyobbaknak van a földön. Helyet készítettem népemnek, Izraelnek is, és úgy ültettem el ott, hogy a maga helyén lakhat. Nem kell többé rettegnie, és nem nyomorgatják többé a gonoszok, mint kezdetben, attól a naptól fogva, hogy bírákat rendeltem népemnek, Izraelnek, és nyugalmat adtam összes ellenségettől. Azt is kijelentette neked az Úr, hogy az Úr akarja a te házadat építeni. Ha majd letelik az időt, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő a fiam lesz. Ha bűnt követel, megfenyítem férfihoz illő bottal és embereknek kijáró csapásokkal. De nem vonom meg tőle szeretetemet, ahogyan megvontam Saultól, akit eltávolítottam előled. Így a te házad és királyságod örökre megmarad, és trónod örökre szilárd lesz. Nátán pontosan e beszéd és látomás szerint beszélt Dáviddal. Ugye a pusztában Isten mondta, hogy milyen sátrat kell építeni. A Teremtő mondta, hogy milyen sátrat építsenek neki. Aztán az Úr nem kért házat az ő népétől, neki jó volt az a sátor. És akkor most Dávid mégis palotát akar építeni az Úrnak. És ugye az Úr első reakciója az, hogy nincs rá szükség. Ugye ő hozta létre a földet. Hát nem kell neki házat építeni, hogy legyen hol lakni. Érthető a gondolat. De hát egy kicsit fura azért. De Isten elfogadja az ajánlatot, csak éppen nem Dávid fogja azt a templomot építeni, hanem a fia. De cserében azt mondja Isten Dávidnak, én építem a te házadat. Nos, Dávidnak már volt palotája, tehát nem arról van szó, hogy Isten elmegy kőművesnek és épít neki még egy házat, hanem a ház a Bibliában a családot is jelenti, az utódlást. Isten azt mondja, hogy a családodat fogom építeni. A fiad utána fog ülni a trónodon, az nem volt egyértelmű, még akkor sem, hogy a király fia lesz az utód, és ugye azt mondja, a te házad és királyságod örökre megmarad. Dávid családja soha nem hal ki, mindig lesz Dávidnak egy utódja, valahol a földön, és a királyság is megmarad. Ugye Dávid az Isten szíve szerinti fejedelem. Ő soha nem nevezte királynak önmagát, hanem fejedelemnek. Ő tudja, hogy Isten népe igazi királya, maga az Isten. De ő azt is tudja, hogy Isten azt ígérte, hogy valamelyik asszony, valamik a fiú szül, aki meg fogja oldani a problémáját. Hát az a jó király. aki nem csak látható ellenségektől tudja az ő népét megvédeni, hanem a láthatatlan ellenségtől is. Dávid itt, majd az imádságából kiderül, ha tovább olvasnánk, Dávid itt már tudja, hogy Isten miről beszél. Isten itt arról beszél, hogy az ő családjába születik majd bele az a fiú. Az a fiú, aki megoldja a bűn problémáját, aki Isten népének a királya lesz. Ezt jelenti az az ígéret, hogy Isten építi Dávid házát. Tehát leszűkül a kör. Ugye Ábrahámnak sok utódja lesz, 12 törzs. Az egyik törzshöz tartozik Dávid családja, na és abból származik majd a király király, a fiú, aki megoldja a bűn problémáját. Tehát óriási ígéret Dávidnak, és fontos a többiek megértésére nézve. Akkor Dávid meghal, Salamon valóban felépíti a templomot. Dávid előkészítette az egészet. Az összes terv megvolt, rengeteg építőanyag is megvolt, volt egy-két megállapodás szomszédos királyokkal, Salamonnak csak annyi volt a dolga, hogy összerakja az egészet 7 év alatt. Ugye nem ő egyedül, volt egy-két ember, aki segített, és még így is 7 évig dolgoztak a templomon, és amikor áll a templom, a sátor, a szent sátor mintájára volt ez felépítve, beviszik a szövetség ládáját, és Salamon megerősíti a szövetséget Isten színe előtt. Itt van a Királyok első könyve 8.-9. fejezetében. Ott van Salamon imádsága gyakorlatilag 2 fejezeten keresztül. Ugye nagy ünnep, a király vezeti a szertartást, és többek között azért imádkozik, hogy ha Isten népe bajba kerülne, képzeljük el, akkor Isten figyeljen oda az ő szavukra, amikor a templomhoz fordulva imádkoznak Istenhez. Sőt, Salamon még azt is említi, ha eljönne egy pogány a templomba, és imádkozna az egyigaz Istenhez, akkor Isten arra is figyeljen. Akkor Isten őt is meghallgassa. És majd az új szövetségben lesz ilyen történet. Amikor egy fekete bőrű férfi eljön Etiópiából imádkozni, még olvasnivalót is visz haza, Ézsaiás próféta könyvét, és hazafele találkozik vele az Úr Jézus egyik tanítványa, aki elmagyarázza neki, hogy kicsoda volt az Úr Jézus, és hogyan szabadította meg az embereket a bűntől. De gyakorlatilag, ha végigolvasnánk ezt a 2 fejezetet, utána végigolvasnánk a teljes Ószövetséget és az Ószövetség felét, akkor látjuk, hogy pontról pontra minden megtörténik, amiért Salamon imádkozott. Viszont, bár Salamon nagyon bölcs király volt, kért bölcsességet Istentől, öreg korára 2 hibát követett el. Az egyik az, hogy 1000 lányt vett feleségül, de ugye annak van a saját büntetése, az 1000 anyós, tehát akkor így jár. Viszont öregkorára 1-2 leányzó azt próbálta elérni Salamonnál, hogy az ő istenüknek is építsen, hát nem ilyen óriási templomot, hanem kisebb templomot. És öreg korára Salamon abba belemegy, sajnos, és ahogy már itt is elhangzott, Isten az ő szeretetét nem vonja vissza teljesen Salamontól, de azért férfihez illő bottal bünteti Salamont, és pedig úgy, hogy Salamon utódja nem az egész Izraelen fog uralkodni, hanem leszűkül az áldás. Salamon fia csak 2 törzsön fog uralkodni. És amikor Salamon meghal, valóban az történik, hogy jön egy trónbitorló, aki azt mondja, hogy én úgy tudom, hogy én is király leszek. és Salomon fia egy rossz döntést hoz, és ezért csak Júda törzse elfogadja őt királynak. Mellette maradnak a papok, akik ott laknak Jeruzsálem környékén, akik a templomban szolgálnak, az Lévi törzse, és a 10 törzs másik királyt választ magának, aki nem Dávid házából származik. És az a király nagyon fél attól, hogy amikor az emberek Jeruzsálembe mennének minden évben megtartani az ünnepeket, akkor majd újra meg újra hallják azokat az ígéreteket, hogy Dávid utódja, valamelyik távoli utódja lesz majd a messiás. És akkor ugye az ő uralma sokkal kevesebb lesz. Ezért ez az északi király úgy dönt, hogy más vallást hoz létre. De ragaszkodik a hagyományhoz. Ugye Izrael népének volt egy hagyománya, már a pusztában is volt egy aranyborjú. Igaz, hogy ez nem tetszett Istennek, de ugye hagyomány, hagyomány. Ezért a király 2 aranyborjút is csináltat. 2 állít fel. Az egyik az ő ország részének az északi részén, a másik meg az ő ország részének a déli részén. Tehát a 2 borjú között van az egész ország. A 2 borjú között vannak a birkák, úgymond. Akik abban az időben ragaszkodni akartak Istenhez, az egyigaz Istenhez, azok többségükben elköltöztek a déli ország részben. Az északi ország részben, hogy a jegyzetre is írtam, bálványimádás lesz. Rengeteg király lesz. Az egyik jön a másik után, megölik egymást, van, amikor párhuzamosan több király is van, van olyan király, aki 3 napi király, de egyik sem szolgálja az egyigaz Istent. Tehát bálványimádás van végig, hűtlenség az egyigaz Istenhez, és annak ítélete az, hogy ez a 10 törzs fogságba kerül. 2 Királyok könyve 17. fejezetében van ez leírva, de most nincs időnk ezt olvasni. A lényeg az, hogy ez a 10 törzs fogságba kerül, utána pedig szétszóratnak az egész világon. Nem tudják pontosan erről a 10 törzsről, hogy hova lettek. Nem maradt fönn írott bizonyíték arról, hogy kik tartoztak ehhez a 10 törzshöz. Bár a zsidók minden mai napig azt vallják, hogy Isten gondoskodott arról, hogy ez a 10 törzs is valahogy megmaradt, csak nem tudják levezetni az eredetüket. Tehát egyrészt ez a 10 törzs már nem létezik. Senki nem tudja, egyetlen zsidó sincs, aki pontosan le tudja vezetni a származását ehhez a 10 törzshöz. Ugyanakkor azt mondják, hogy a feltételezések alapján, vagy a szájhagyomány alapján egy vagy az a család mégis ahhoz, vagy ahhoz a törzshöz tartozott. A Bibliában nem fordulnak elő többé. Akkor csak a déli ország részben, Jeruzsálem környékén még laknak zsidók. 2, illetve 2,5 törzs. Benyámin annyira pici törzs, hogy nem számít külön törzsnek, Júdához sorolták, ezért az ország résznek is az a neve, hogy Júda, és ugye ott laknak a papok. Lévi. Ez a 2 törzs megmaradt. Akkor is, amikor a 10 törzs fogságba került. És nagyon megijedtek, amikor látták, hogy mi történt az északi 10 törzsel. A király azt mondta, hogy akkor kezdjünk jobban ragaszkodni Isten előírásaihoz. Ha végigolvasunk a Királyok és a Krónikák könyveit, akkor rájövünk arra, hogy azért ott délen sem volt minden rendben. Ott sem követték teljesen az Isten akaratát, többek között azért, mert elfelejtették megnézni a könyvekben, hogy Isten valóban mit is mondott. Egy idő után elveszítették Isten igéjét. Ott voltak még a könyvek a templomban, csak senki nem kereste meg őket. Valamelyik helységben ott voltak, csak éppen nem oda jártak. Tehát csak így emlékezetből, meg hagyományból folytatják az Isten tiszteletet, csak emlékezetből és a hagyomány alapján tanítanak Isten útjára, tehát mi az ilyen héba-hóba. És amikor az egyik király felújítja a templomot, már miután ez a 10 törzs fogságba ment, rájön arra, hogy fontos, hogy Istennek szép legyen a templomája, és az már nagyon ramot állapotban van, akkor visszatalálják Mózes könyveit. És rájönnek arra, hogy sok mindent nem úgy csináltak. Sok mindent nem akkor csináltak, amikor kellett volna. És próbálják helyreállítani az Isten tiszteletet úgy, hogy kellett volna, csak akkor már késő. Isten elküld egy prófétát, aki azt magyarázza meg, hogy bár ez a 2 törzs jobban ragaszkodott Isten akaratához, mint a 10 törzs, de sok mindent elkövettek, ami nincs rendjén, és ezért ez a 2 törzs is fogságba fog kerülni, de ők visszajönnek. Ők kapnak még egy esélyt. És ez az úgynevezett babiloni fogság. A 2 törzs, Júda és Lévi, Babilóniába kerül, és Isten előre mondja, hogy 70 év után ők térnek vissza, ők építik újjá a templomot, és kapnak egy újabb esélyt, hogy jobban ragaszkodjanak Isten akaratához, Isten előírásaihoz, majd közülük származik a messiás, ugye? A fiú, aki megoldja a bűn problémáját Júda törzséből. Hogy mi történt a fogságban, a babiloni fogságban, arról Dániel könyve ír. Dániel az a fiú, aki gyerekként kerül fogságba, gyerekként kerül az udvarhoz, a pogány udvarhoz, bölcsességet kap Istentől, hogy az udvarnál legyen állása is, aztán elég sok látomást kap Istentől arról, hogy mi fog történni a fogság vége és a messiás eljövetele között. És amikor letelik a 70 év, akkor Esdrás és Nehémiás vezetésével visszatér a 2 törzs a fogságból, és valóban újjáépítik a jeruzsálemi templomot, és egy dolgot tanultak. A sok-sok hűtlenségből, és ez az volt, hogy ragaszkodni kell Isten igéjéhez. Fogság utáni időben kezdődik az a folyamat, hogy egyre jobban figyelnek oda a zsidók arra, hogy mit is mondott az Isten Mózesnek, a profétáknak. Milyen könyvek maradtak ránk, amiben Isten szól hozzánk. Attól a pillanattól fogva nagyon figyelnek oda, hogy minden betű kerüljön oda, amikor lemásolják a szent könyveket. Ez az a pillanat, amikor nagyon figyelnek oda, hogy is mondja Isten az előírásokat. És ez az a pillanat, amikor elkezdődik az a folyamat, amikor néhány ember ezt teljesen túlzásba viszi, a ló másik oldalára esnek, és annyira kezdenek sakkozni Isten igéjével, mintha a Bibliának valami kódja lenne, hogy a végén azt is tudjuk megmagyarázni, hogy mindenek pont az ellenkezője az igaz, amit olvasunk a Bibliában. Abból lesznek majd a farizeusok az Új Szövetségben. A királyok ideje alatt Isten állandóan küld embereket, speciális, különleges felhatalmazással, hogy 2 dolgot csináljanak. Hogy figyelmeztessék az embereket Isten szövetségére, és életbe tartsák a messiásról szóló ígéreteket. Ezek voltak a proféták. Rengeteg profétáról olvasunk, ez két profétai könyv nem is olyan szép olvasmány. Mert ugye, amikor a proféták figyelmeztetnek arra, hogy vissza kell térni Isten szövetségébe, akkor két dolgot mondanak. Az egyik az, hogy Isten népe nem tartja be Isten szövetségét. Nem ismerik Isten akaratát. Tehát szidják Isten népét. Néha-néha keresetlen szavakkal. És azt kell mondjam, hogy néha-néha lehet örülni annak, hogyha kevesen ismernek héberül, mert egy-két ember felháborodna azon, hogy Isten hogyan beszél. Néha-néha az ő népével. A fordításunk itt-ott kicsit szépíti a dolgokat. Hogy Isten nem teljesen így mondja, hanem még sokkal durvábban is. Kocsmai nyelvet használ Isten itt-ott, ha a kocsma töltelék csak azt érti. Akkor Isten is úgy beszél. Mi van? Mi van? Hát akkor gyere ki! Hát akkor beszéljük ezt meg! Ézsaiás könyvében van néhány rész, ahol ezt így kéne lefordítani. De gyere csak ki! Akkor mutassuk meg, aki az erősebb! És arra figyelmeztetnek a proféták, az még ugye az első ponthoz tartozik, hogyha Isten népe nem tér vissza a helyes útra, akkor annak nagyon rossz következménye lesz. Tehát nem csak szidják Isten népét, hanem fenyegetik is. Majd jön az éhínség, majd jönnek a betegségek, majd jön a háború, majd jön a fogság, majd meglátjátok. Borzasztó néha-néha ezeket olvasni. De minden proféta mindig valamit arról is mond, hogy jön a Mesiás. Ugye az az isteni de. Szidás, fenyegetés, vesző, de akkor is jön a Mesiás. Azért annyira jó a de. De akkor is jön a Mesiás. Minden profitai könyvben legalább egy mondat szerepel arról, hogy bármilyen hűtlen Isten népe, Isten hűséges. És lesz olyan idő, amikor Isten népe személyesen ismeri az Istent, amikor az ő áldását fogják tapasztalni, az ő kegyelmét, és nem az ítéletét. A legismertebb profécia Isten mesiásáról talán az Ézsaiás 53. Mit olvasott az a fekete bőrű férfi, aki a jeruzsálemi templomba ment imádkozni? Ézsaiás 53. Én csak nem értettelek. Ki beszél? Kiről van itt szó? És akkor hozzá csatlakozik Fülöp, azt mondja, érted, amit olvasol? Hát nem. Akkor megmagyarázom. És az Ézsaiás 53-ból kiindulva megmagyarázta neki Fülöp az Isten útját. Az Úr Jézus eljövetelét, szolgálatát, halálát és feltámadását. Tehát amikor végigolvastuk az Ószövetséget, akkor még mindig nem teljes a kép. Rengeteg információt kaptunk arról, hogy ki lesz az a fiú, aki megszületik majd, és megoldja a bűn problémáját. Dávid utódja lesz. Betlehemben születik majd. Szamárháton fog bevonulni Jeruzsálembe. És még sok minden másról beszéltek a proféták. Csak az a fiú még mindig nem jött el. Ezért az Ószövetség végére két szót kéne írni. Két rövidítést. Folyt köv. Folytatás következik. És pedig a valóságban több mint 300 évvel később mi nálunk jövő héten. Amen.